mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. A világ autóiparának átalakulása soha nem látott mértékben felgyorsult. A kőolaj alapú üzemanyagok jövőbeli használatáról való rettegés, illetve a közlekedés káros hatásának tulajdonított globális felmelegedés okozta környezetvédelmi sokk éppen elegendőnek tűnik ahhoz, hogy bármibe is kerüljön, rendszerszinten új alapokra helyezze az emberiség a járműfejlesztést és a gyártást. A menekülő útként idéglenesen egyedülként kínálkozó elektromobilitás célkitűzése csak a jéghegy csúcsa, ami formálódik a szemünk előtt, ma még beláthatatlan következményekkel járhat. 100 éves rangos márkák olvadnak össze, majd tűnnek el a süllyesztőben. Évszázados stabilan működő műszaki fejlesztések, technológiák végzik a történelem szemétdombján a karbonsemlegesség jegyében. Ma még nem meglepő, hogy nem egyszerűen motorokat és más főegységeket vásároljanak egymástól a gyárak, de nem ritkán ugyanazok a modellek más és más emblémával versengenek a vásárlókért. Felfoghatatlan tempomban folyik a globális műszaki innovációs centralizáció, euró 100 milliárdokat égetnek el fejlesztésre a gyártó, de ingyen vagy cserébe tesznek bárki számára elérhetővé korábban titkolt és védett méregdrága technológiákat. Semmi sem a régi, de az új még csak éppen körvonalazódik. Különös világ épül eddig, elképzelhetetlenül duplázódó autóárakkal, méregdrága hajtásláncok és töltőhálózatok megjelenésével, élményautózás helyetti szimpla helyváltoztatással járó közlekedéssel és a magánautó birtoklási vágy lassú erőltetett eltűnésével. És persze a márkahűség kiüresedésével. Mennyire kell vajon komolyan vennünk az autóiparai ilyen mértékű átalakulását? Nem járhat-e végzetes eredménnyel, ha idővel kiderül, napjainkban a gyártók elvesztették az útelágazást és a követendő útirányt? Paplászló műszaki szakértőnktől várom a választ. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Szóval, amit felvázoltál, hát az sajnos valahogy úgy van. Minden esetre én azzal mindig vitába szállok, hogy a közlekedést nevezik meg a fő okozójának, a felmelegedésnek és a környezet szennyezésnek.
20% maximum, ugye?
Hát igen, attól függ, városokban egy kicsit több, de vidéken kevesebb. No, hát ez az alaphelyzet, hogy milyen irányba mennek. Említetted a villanyautókat. A villanyautók esetében már elég sokszor elemezgettük azt, hogy bizony, amikor a villanyautót kitolják az utcára, hogy tessék, itt van, lehet vele közlekedni, ebben a pillanatban már sokkal jobban szennyez, mint mondjuk egy vele összehasonlítható méretű dízelautó, és 80-100 000 kilométert meg kell, hogy tegyen a villanyautó ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy na most már kisebb a környezet szennyezése, mint egy dízel vagy benzines autónak. Hát ezt sokan nem szívesen hallgatják. Nézzük meg, hogy hol tart ez az egész dolog. Hát az Európai Autógyártók Szövetsége szerint 2021-ben, az év első negyedében a forgalomba helyezett autók 5,7%-a volt akkus villanyautó. Ez nagyon kis szám, és ha megnézzük azt, hogy 2020-ban még egész évben 10,5% volt ez a szám, hát ez elég érdekesen alakul, mert azt gondolná az ember, hogy ennek a tavalyi 10,5%-nak folyamatosan növekednie kéne. És meglepetésre nem ez történik.
Ez a számok is azt kérdeztetik az emberrel, hogy miről van itt szó gyakorlatilag. Valóban a környezetvédelmet kell alapul venni az átalakulás felgyorsításakor? Valóban az a cél, hogy korszerű környezetvédő autókat működtessünk és vásároljunk, mert hogy ezek a számok nem ezt bizonyítják, másrészt pedig ne felejtsük, hogy ez csak Európára vonatkozik ez a nagyon nagy szigor, esetleg még Amerikára, Észak-Amerikára. A világ többi részén, mintha semmi nem változott volna, mintha Marson élnének. Lásd Afrikát, Ázsiát, Dél-Amerikát. Ez valahogy igazából így. Nagyon fura, nem?
Igen, igen.
Mintha mi vinnénk el a balhét?
No hát még egy számot, és akkor utána jön a magyarázat, vagy legalábbis amit én erről gondolok. Az összes európai autóállomány 2000-eléke akkus hibrid, illetve elektromos, akkumulátoros hajtású. Hát ez nagyon kevés. és különösen annak a fényében kevés, hogy évek óta igen erős nyomást tapasztalhatunk, hát nem szeretném megnevezni, hogy kiknek a részéről, de ez a kormányokban nyilvánul meg, a kormányok által hozott intézkedésekben, amelyeknek a segítségével próbálják nyomni a vásárlókat az elektromos autók felé. De hát teljesen nyilvánvaló dolog az.
Ez olyan, egy új adó, nem? Hiszen hatalmas árdrágítással jár ez az új szisztéma, az új technológia. 2-3-szoros árról beszélünk az eddigiekhez képest. És ugye ne felejtsük el, hogy az autógyárak átállnak az elektromos autógyártásra, és van, aki már azt mondja, hogy 5 év múlva az lesz, akkor hogyan fog eladni Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában? Európának ilyen kicsi a piaca, mint most mondod, akkor hogyan fog az autógyártó megélni belőle? Nyilván sokkal drágább lesz akkor az autó.
A globálisan működő autógyártók a világ azon részein, ahol nincs ilyen nyomás rajtuk az elektromos autó irányába, forgalmazzák a hagyományos felépítésű, belső égésű motoros autókat.
Ha lesz, mert például a Volvo meg egy pár autógyártó már bejelentette, hogy nem lesz.
Ázsiában lesz, Európában nem.
Aha, tehát
azoknál az autógyártóknál, mint például a Volkswagen, ahol, de mondhatnék más márkát is, a Daimler vagy a BMW vagy bármelyik, amely globálisan működik. Hát a Volkswagennek is több mint 100 gyára van szerte a világon. Ebből az európai piacra most már kezdik az elektromos irányba változtatni a termelésüket. Vannak olyan szalagok, amiket elektromos autógyártására állítanak át, na de Afrikába, meg Ázsia bizonyos részeire még mindig a leghagyományosabb katalizátor és mindenféle tisztító berendezés nélküli autókat kell gyártani, ugyanis azokban az országokban annyira nincsen infrastruktúra, hogy egy kalapács és egy villáskulcs segítségével meg kell tudni javítani az autót. Ez a javítási módszer a modern autók esetében nem valósítható meg, teljesen esélytelen ilyen szerszámokkal hozzányúlni.
Na, de a gyárak folyamatosan azt kommunikálják, hogy 2025-2030-35, ez fölött már nem is nagyon beszéltek, megszüntetik a hagyományos belső égésű motoros autókat.
Igen, én is láttam ezeket a híradásokat.
Akkor mivel fognak járni a Dél-Afrikában?
Annyi kiegészítést kell ez hozzátenni, hogy az európai és az amerikai, észak-amerikai piacon.
Ezt nem teszik soha hozzá.
Pedig ezt hozzá kell
tenni.
Mert
ugye akkor rögtön tudnánk, hogy ez nekünk drága az autózás, ettől kezdve másoknak meg marad a régi ár.
Hát igen, a helyzet az, hogy sajnos az elektromos autók, ahogy azt már említetted is, kétszeri a háromszor olyan drágák, mint az összehasonlítható belső égésű motorosak, de ezt inkább úgy mondanám, hogy azt a színvonalú technikát, ami ma szükséges egy villanyautóba, ezen az áron tudják megcsinálni megfelelő színvonalon. Ugyanakkor pedig az elektromos autó a tulajdonságai miatt leginkább városban alkalmazható, és ide pedig nem is kell olyan nagyon nagy hatótávolságú autó. 2-300 km hatótáv bőségesen elegendő ahhoz, hogy akár ne is kelljen minden nap tankolni áramot, hogy úgy mondjam, tehát elektromos energiát az ilyen autóba, és vidáman meg tudjuk oldani a napi közlekedésünket a városban.
Ez az elektromobilitási törekvés, ami érzésem szerint csak időleges, mert valaminek jönnie kell ezek után, mert ez így nem maradhat. Szóval teljesen föladja és megszünteti azt az elmúlt 130 év alatt kidolgozott, mint a hangszereknél a különböző míves, megszólott alatt adható hangszereknél látjuk, hogy milyen különbségek vannak a gyártók és a évjáratok és a faanyagok között. Szóval megszűnik a motorok különlegessége, az értéke, az izgalma, és lesz egy egyen elektromotorral hajtott, nem tudom micsoda, egy massza, 3 gyártótól 12 fajta elektromotorral. Hát ezek az autók nem fognak különbözni egymástól, már hajtásláncban, minimálisan. De nem úgy, mint régen a benzinmotornál, ahol még a modelleken belül is hatalmas különbségek voltak, hiszen a vezérlő elektronikával lehetett játszani. Most az sincs.
No, dehogy nincsen. Vezérlő elektronika pontosan, hogy van, sőt, talán még keményebben, mint az előtt.
Hát de elég, nem nagyon nagy a különbség egy-egy villanyautó között.
Elég, ha arra utalok, hogy az utóbbi időben az autóipar gyártásának a visszafogása arra vezethető vissza, hogy kevés volt a piacon a chip, amelyik minden autóba igen nagy számban szükséges a különféle vezérlő elektronikákhoz és szabályzó elektronikákhoz, és ugye amikor bejött a válság, illetve nem a válság, az is jött, de a járvány, akkor a járvány miatt az emberek otthon maradtak, és a szórakoztató eszközökre úgy megugrott az igény, hogy az a csipmennyiség, amit hirtelenjében az autóipar nem kért, mert kicsit nehezek voltak az eladások, azt áttették a szórakoztatóiparra, és amikor vissza kellett volna térni, hogy na most már kellene megint az autókhoz, egyszerűen nem volt csip. A gyártók ráálltak addigra a szórakoztató eszközök és telefongyártóknak az igényeire, és nem maradt csip az autóknak. Volt olyan, hogy hetekig állnia kellett a szalagoknak, például a kecskeméti Daimler-Benz járnak is, vagy Mercedesnek.
Talán még most is állnak, ha jól tudom.
Azt hiszem most éppen még igen, vagy mostanában indultak meg. Tehát ez egyértelműen mutatja, hogy itt minden összefügg az egész világon. És én nem vallom azt az elvet, amit hallottam másoktól, akik nem voltak kellően műszakilag tájékozottak, hogy a villanyautó sokkal egyszerűbb, mint a belső égési motoros. Hát szó nincs erről. Maga a hajtómű egység az igen, de a hozzávaló szabályozás és maga az egész autó az semmivel sem egyszerűbb, sőt. Nos, tehát ott tartottunk, hogy milyen irányba változhat az autó. Nekem az a véleményem, hogy az elektromos hajtás az meg fog maradni, mint elektromos hajtás, de a környezete, tehát hogy milyen akkumulátorral, hogyan, miképpen fogják
vagy
ezt
nem akkumulátorral.
Vagy nem, így van. Na az még egyelőre homályban marad. Amit most tudunk, az az, hogy a legnagyobb gyártók, és most fölösleges megnevezni, hiszen nagyjából behatárolható, hogy melyek ezek, már a szilárdtest akkumulátorral kísérleteznek, ami azt jelenti, hogy nem folyékony lítiumos elektrolit van az akkumulátorban, hanem szilárd az elektrolit, és ettől azt várják, hogy a kapacitása, a súlyra vonatkoztatott, illetve egységnyi tömegre vonatkoztatott kapacitása és a töltési idők nagyon meg fognak változni, mondom így, hogy jó irányba.
Hát ez viszont nem jó hír azoknak, akiknek már van elektromos autója, hiszen azonnal elavul az ő autója, hogyha megjelenik a szilárdtest akkumulátor, az új modellekbe bekerül, a régi modellekbe pedig ott lesz a 250 kilométeres hatótávú 500 kilós nagy darab, betondarab. Nem biztos, hogy ki tudják cserélni ugyanarra a méretre, nem biztos, hogy be lehet tenni. Ha igen, akkor az egész elektronikát kell megváltoztatni hozzá, hiszen más a környezete.
No hát ehhez van egy-két megjegyzésem. Az egyik az, hogy persze beszélünk mi itt könnyedén az akkumulátor cseréről, hiszen egy régebbi autóban 25 ezer, na súlyos esetben 80 ezer forintért, 100 ezerért tudtunk akkumulátor cserélni. De az kis akkumulátor volt. Amiről ma beszélünk, az elektromos autók akkumulátorai, azok több millió forintosak. Tehát egy 6-8 éves autónál már több lenne az akkumulátor csere, mint az egész autópiaci értéke. Régen is volt avulás. Hát, a régi technikák...
12 év garanciát vállaltak a karosszériára például.
Persze, ma is így van.
Ugye az autónak az életkorát körülbelül 15-16 évre tolták ki, úgy nagyjából addig működhet.
Igen, de a technológiai változás nem volt annyira gyors, mint manapság.
A mobiltelefont 4 év után ki lehet dobni, mert megszüntetik a frissítéseket.
Hát igen, például.
Tehát akkor, hogyha ez történik, mert ugye párhuzamot mondtál az imént a csipeknél, akkor ez lesz az elektromos autóval is. 3-4-5 év és vége, dobhatod.
Így van.
Csak a telefon befér a szekrényfiókba, az autó meg nem.
Na most azért ennyire nem tragikus a helyzet, mert ugye most az történik, hogy ha valaki például használt villanyautót akar venni, akkor nagyon körül kell néznie, mert e tekintetben még szűk a piac.
Mert még igazán nincs technológiai fejlettség.
Hát még fejlettség az most már kezd alakulni, de én azt mondom, hogy a kicsit idősebb villanyautóknak lesz még piaca. Na most az, hogy ez, hogy aztán hogy fog változni? Az szerint is, amit mondtál, hogy gyors az avulás, legalább akkor olcsón hozzá tudnak jutni azok is villanyautóhoz, akiknek meg fog felelni egy fele akkora hatótávolságú, de elérhető áru autó, mert hogy az újak azok nagyon drágák.
Csak lehet, hogy már nem tud megmozdulni akkor, mert olyan feltételei lesznek például a töltésnek, meg a közlekedésnek, amihez szoftver, online kapcsolat, mi egyébként és a régi elektromos autók ezt nem tudták.
Nem ilyen súlyos a helyzet. Lehet majd járni több év múlva is a villanyautókkal, csak hát ugye azt tudni kell, hogy a villanyautónak a kapacitás vesztése az akkumulátornak, bocsánat, nem az autónak, az akkumulátor kapacitás vesztése az egy állandó dolog, akár használják, akár nem, ha használják, akkor egy kicsit gyorsabb, mert tudni kell, a régi akkukkal is így volt, hogy minden akkumulátornak az élettartamát töltési-kisütési ciklusban mérjük. És hogyha eléri ezt a ciklust, hát akkor bizony már túl sok töltés nem marad benne. Viszont még egy mondatra visszatérve arra, hogy és akkor mi van, hogyha ki akarom cserélni, ezt el kell felejteni. Ez egy abszolút gazdaságtalan ötlet, ez nem fog működni. Nos, tehát ott tartunk, hogy lesz elektromos autón, nagyon gyors technológiai fejlődésen fog átmenni, és ami érdekes és engem nagyon meglepett, hogy például nemrég 9 Európai Uniós tagállam kérte a bizottságot, hogy tűzön ki dátumot a belső égési autók eladásának a betiltására. És ez egyébként ilyenek, hogy Ausztria, Belgium, Dánia, Görögország, Málta, Írország, Hollandia, Litvánia, Luxemburg, ők azok. Igaz, azt most, ha jól megnézzük, a nagy autógyártó országok, Németország, Franciaország nincsenek benne.
Hát hatalmas munkanélküliség lesz majd ezzel.
Hogyne. Minden esetre arra lehet számítani, hogy akár sikerül ez az akciójuk, akár nem, 2030 és 40 közé tehető az, némely esetben akár még hamarabb is, amikor egy adott ország piacán be fogják tiltani a belső égési motorok forgalmazását, avagy amikor életbe léptetik az Euro 7-es előírást, akkor ez magától ki fogja írtani a teljesíthetetlensége okán a belső égési motoros autókat. Nekem csak annyi a kérdésem, hogy addigra biztos, hogy készen lesz a helyettesítő tulajdonságú villanyautó? Ebben nem vagyok biztos.
És lesz-e fizetőképes kereslet rá?
Arról ne is beszéljünk, mert most nagyon úgy néz ki a dolog, hogy a belső égési motoros autóknál a kisméretű autókat már nem nagyon éri megfejleszteni, sőt, hát mint a hírekből lehet is hallani, hogy most fut az utolsó fejlesztési fázisa ezeknek a motoroknak, és nem fejlesztik tovább már a belső égési motorokat. És a másik fele pedig az, hogy ma még az elektromos autó technológiája elég drága, de ugyanakkor pedig, amit én hiányolok a piacon, az a kisméretű, mondjuk így, hogy inkább városi elektromos autó. Na ebből kéne sokkal több, és nem pedig a több tízmilliós elektromos nagy SUV-kból.
Van egy nagy vadhajtása ennek az elektromobilitás, vagy a új technológiák bevezetésének korszakában, hogy az autógyártók összefognak, egymással fúzióra lépnek, a márkák felolvadnak ebben a nagy olvasztó tékelyben, gyakorlatilag megszűnik, lásd Fiat, Chrysler és a többiek. Ugyan most még van ilyen név, de már az autók egyen padlólemezen, egyen motorokkal, egyen kapcsolókkal működnek, csak a embléma marad meg. Korrekt ez a vásárlókkal szemben?
Hát tulajdonképpen igen, és ez ennek az az oka. Igen, hát végül is a vásárló az...
De egyfajta, hogy mondjam, szakmai rangot jelent egyfajta autót gyártani. Hát a Citroen, maga 120 vagy 130 évvel, a Mercedes a magáival, tehát már kiharcolt egyfajta reputációt. Igen. Én most pedig beülök egy olyanba, amit mondjuk egy Chrysler gyárt, csak az emblémája mondjuk egy Mercedes.
Hát
ez azért mondom, hogy már nem így van.
Ez egy nagyon nagy téma lenne, hogy milyen autógyárak és hogyan és miképpen egyesültek. Olyan egyesüléseket lehet manapság látni csak az elmúlt néhány évben is, amiről soha nem gondoltuk volna. És itt most nem a PSA csoportról beszélek, hanem az előbb általad említett Fiat Chrysler csoportról, amelyik nagyon sok márkát úgy hirtelenjében maga alá gyűrt.
Ami a PSA csoportot is, meg az Opelt
is. A PSA csoportot is,
meg hogyne? Az Opelt.
Hogyne? A PSA csoporttal karöltve, persze. Igen. Tehát az, amit már mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 15-tel megjósoltak, hogy körülbelül 8 nagy autógyártó marad a világon, hát e felé haladunk, nagyon úgy tűnik. Na most, amit említettél, hogy mit kap a vásárló. Ezeknek a mostani technológiáknak a kifejlesztése a régiekhez hasonlóan, de talán most még inkább óriási összegekbe kerül. Hatalmas összegekbe, és az, hogy ez gazdaságos legyen, az kell, hogy nagyon sokat gyártsanak belőle, és ez csak úgy lehetséges, hogyha egy ilyen nagy konglomerátumnak, egy nagy koncernnek több márkájába is beleteszik ugyanazt a technikát.
Igen.
Ez nem jelenti azt, hogy ugyanazt az autót kapja a vásárló, néha igen persze, de amikor ugyanazt azzal a technikával eltérő rendeltetésű, formájú, célú autókat hoznak létre, azzal a vásárló csak nyer, mert egy nagyon kidolgozott, nagyon kikísérletezett technikát kap. Hát ugye annak idén az volt a Volkswagen bogár egyik nagy előnye, hogy rendkívül nagy mennyiséget gyártottak belőle, és így lehetett olcsó. Na most ugyanez várható a villanyautó technikával.
Én nem tudom,
is.
Hogy miért kerül ilyen horribilis összegbe ma egy fejlesztés. Régen, a régi időben, amikor 40 évvel ezelőtt, valóban 1 millió kilométert tettek meg egy fejlesztés alatt álló autóval, ma meg 30 ezeret.
Na ne, azért.
Most olvastam egy elektromos autóról, hogy de 30 ezer kilométert futott a kísérletezés során az északi sarkörön túl, meg a nem tudom hol dél. Ennyi volt, 30 ezer kilométer.
Ott. És még egy csomó más helyen is megy. Azért ez nem ennyire, hogy mondjam, zsugorodott össze a kísérleti futott kilométerek
csak
száma.
A számítógép, ne felejtsük el.
Jó, hát
a programon lehet.
Tervezés egy részét megoldják számítógéppel. De az biztos, hogy a tervezés utolsó fázisa, hát ezt onnan tudom, hogy vannak nagy gyárakból ismerőseim, akik mesélik, hogy is zajlik a vége például a fejlesztésnek, akkor bizony mennek a közúton keményen, és csak hogyha ez a csapat engedélyezi a gyártást, mert úgy néz ki, hogy megfelel közúti viszonyok között is, csak akkor lehetséges.
Egy percünk van, majd erről még visszatérünk erre a témára, mert nagyon nagy falat, de azt te látod, hogy hova fog kifutni ez a mai autógyártás, az autóipar működése? Mert én nem nagyon látom.
Nem igazán. Én inkább azt látom, hogy az autófejlesztés mellett, majdnem azt mondtam, hogy helyett, más dolgokra is kell gondolnia az autógyárnak, tehát közlekedési rendszereket kell kifejleszteni, amihez mellesleg autókat is fognak gyártani, aztán ki tudja, hogy meddig lesznek autókkal megoldhatók ezek a problémák, amit ma közlekedésnek nevezünk, de én itt nem látok tisztán.
Tudod, az a helyzet, hogy a Föld nevű bolygón élünk 7 milliárdon, és ebből körülbelül ennek a töredékéről van szó, nincs egy milliárd, akiről most beszélünk, akiket ez érint. Tehát mi nem egészen egy milliárdon fogjuk majd megfizetni az árát ennek az egész őrületnek, a magas maradék 6 milliárd pedig a régi életével fog működtetni, vagy használni autót.
Igen, de ha megnézzük azt, hogy az a sok milliárd ember milyen körülmények között él, nem mondhatjuk rájuk azt, hogy a világon ők viszik az ászlót a technikai fejlődés terén.
Dél-Amerikában nagyon fejlett országok vannak, lásd Brazília vagy Argentina, vagy Dél-Afrika például, de lehet a kis tigriseket is megnézni a Távol-Keleten.
Igen, de hát ott is a nép nagy része bizony igen szegény.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, folytatjuk a témát, nagyon izgalmas. Műsorunk véget ért, köszönjük a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk ugyanebben az időben, viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.